Gyerekek, van egy bibliai igevers, Jézus Krisztus az evangéliumokban mondja el Máténál, amin sokszor elgondolkodtam, hogy mire is tanít bennünket ez az ige. Segítsetek ennek a megfejtésében, mire tanít minket az ige. Azt mondja ott Jézus Krisztus, hogy a mennyei atya felhozza az ő napját, a napsugarat minden reggel, jókra és gonoszokra egyaránt. És esőt is ad, csapadékot az igazaknak és a hamisaknak egyaránt, az ő földjükre. Szerintetek miről szól ez az igevers? Mire tanít ez minket? Na? Úgy szeret bennünket a jó atya, hogy gondunkat viseli. Mi az, hogy gondviselés? Mondok egy történetet a gondviselésről. Lehet, hogy veletek is történt már akár ilyen történet. A család bevásárolt, és megállnak a kocsival a ház előtt, kiszállnak, és szól anya, hogy fiam, kislányom, gyertek, segítsetek már bevinni ezt a sok holmit. Mit szoktatok erre mondani, gyerekek? Persze, persze, anya, örömmel, melyiket vigyem? Én viszem a nehezebbet. Nem, én viszem a nehezebbet. Még valamit lehet vinni? Ezt szoktátok? A történetben Marci és Julcsi, nevezzük így, nincs közöttetek Marci és Julcsi, ugye? Marci és Julcsi azt mondták, hogy beszaladunk, mert úgy fázunk. Jó, jó, gyerekek, én is fázok, de ezeket akkor is be kell vinni, ezeket a holmikat. De nem át, csak most ne. Képzeljétek, vannak ilyen gyerekek, akik ilyet tudnak mondani. És anya bevitte az első csomagot, Marci és Júcsi pedig gyorsan eltűntek a szobába játszani, és boldogok voltak, hogy anya így szereti őket. Így gondoskodik róluk. Ez a gondviselés szerintetek? De tudjátok, ennek az édesanyának is helyén volt, nem csak a szíve, de az esze is. Másnap reggel indultak az iskolába a gyerekek. Kijöttek, odaszaladtak a konyhába, volt még 5 perc az indulásig, és mondták, hogy már is mindjárt indulunk, na, a Zsuzsonna készen van? És mondta anya, hogy persze, ott van a kenyér a kenyértartóban, ott van a frigiderben a zöldség, Ott van a bele való, a szendvicsbe való, mindent. Megvettünk tegnap. Nem úgy értettem, anya, hanem hogy elkészítetted, gondoskodtál már rólunk? Anya széttárta a kezét, és a lehető legkedvesebben, legaranyosabban, legmosolygósabban. Hát tudjátok, hogy mindennél jobban szeretlek benneteket. Mindent megvettünk tegnap. Ott van minden együtt, hogy ti jól érezzétek magatokat, hogy elkészítsétek magatoknak a nagyszerű, pompás reggelit, mert annyira szeretlek benneteket. Jó, de anya, te nem így szoktál minket szeretni, hanem úgy szoktál minket szeretni, hogy összecsomagolod a tornazsákunkat, megkened a szendvicseket, a kis flakonunkba beletöltöd a gyümölcslevet, mindent elkészítesz, és anya, akkor te most már nem szeretsz bennünket? Anya mosolygott, megölelte őket, azt mondta, soha ennyire nem szerettelek benneteket. Úgy érzem, mindennél jobban szeretlek benneteket, csak tudjátok, tegnap tanultam tőletek egy mondatot. Nincs kedvem. Megtanultam ezt a mondatot. A gyerekek ezt nagyon szeretik, ezt a mondatot, és arra gondoltam, mi lenne, ha egyszer én is kipróbálom, nem? Nincs kedvem, de annyira szeretlek. Annyira drága vagy nekem, kisfiam, annyira oda vagyok, érted, kislányom. Csak most nincs kedvem, de ugye elhiszed, hogy attól még szeretlek. Anya, de mikor valakit szeretünk, akkor annak segítünk, annak gondját viseljük, annak a kedvébe járunk. Azt mondta az édesanyja, látjátok, amiért nagyon szeretlek benneteket. Ezért nem készítettem el semmit. Mert azt szeretném, hogyha ezt mindenki így tenné, ahogy ti mondjátok. Hogyha megtanulnánk legyőzni azt a mondatot, hogy mi az a mondat, amit le kell győznünk?
Nincs kedvem.
Nincs kedvem, ugye? Hogyha megtanulnánk legyőzni, hogyha megtanulnánk azt, hogy a jó Istennek nem azért van arra kedve, hogy esőt adjon, napsütést adjon, mert olyan jó nézni, hogy itt hogy folynak a dolgok a világban, hanem mert szeret bennünket. Mert a javunkra akar lenni. Azért nem azt mondja, hogy ma reggel nincs kedvem gondot viselni a világról. Ma reggel nem lesz oxigén a légkörben. Ma reggel leáll a körforgás a föld vízháztartásában, az eső és a pára is. Ez leáll. Ma reggel felfüggesztem a törvényeit a világ egyetemnek, hanem a Jóisten nem kedvéből, hanem szeretetből gondoskodik rólunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Biblia ige nekünk nagyon-nagyon sokat tanít a gondoskodásról és az igazi szeretetről. És arról, hogy van egy mondat, amivel meg kell harcolnunk, akár kicsikről van szó, akár nagyokról van szó. Mi ez a mondat? Nincs kedvem. De ezt a mondatot mától elkezdjük elfelejteni, jó? Csatlakoztok hozzám?
Igen.
A jó atya segítsen ebben nektek, mert ő fog tudni segíteni, hogy ő segít az anyáknak, hogy legyőzzék a nincs kedvemet, ő segít a nagymamáknak, ugye? Érdekes, a nagymamáknak mindig van kedvük, ugye? Nem. Ha ők őszintén elmondanák, nekik sincs mindig kedvük, csak nagyon szeretnek benneteket. A nagypapák, az apukák, nekik sincs mindig kedvük, csak tudják, hogy a szeretet az legyőzi azt, hogy nincs kedvem. A jó, hogyha segítsen mindenkinek itt a csapatból is, a gyerekeknek, a fiataloknak, én 12-től már nem gyerekekről beszélek, már fiatalokról, 11-12 évesek már fiatalok. A nekik is, hogy a jó, hogyha segítsen legyőzni azt, hogy nincs kedvem. A jó, hogyha áldjon meg benneteket. Amen. Kedves gyülekezet, ami ünnepélyes úrvacsora Isten tiszteltünk elején, az igét Jelenések könyve 15. fejezetéből olvasom a 3. és a 4. verseket. és éneklik vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen! Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek király! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és lehajolnak előtte, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Jelenések könyvében arról a gyönyörű előttünk álló eseményről olvasunk, amikor a teremtmények és a teremtő együtt lesznek, és innentől kezdve örökre együtt lesznek. Bűn nélkül, szomorúság nélkül, fájdalom nélkül, sőt, hiányérzet nélkül. És szoktuk mondani, hogy amikor az embernek valami nagy öröm van a szívében, valami nagy tapasztalat, olyankor legszívesebben mit tenne? Éneklik azt, amit mondanak. Énekelnek egy örömet, énekelnek egy tapasztalatot, és bár azt szoktuk mondani, hogy nem mindannyian tudunk énekelni, de láthatólag az Istennel való találkozás és az örök élet kezdetén ez nem fog már problémát jelenteni, mindenki énekelni fog. Ennek az éneknek nem a kottája lesz az, ami segíti, hogy ez az ének megszülessen, nem sok gyakorlás nyomán jön majd létre ez a közös ének, ami itt a Földön még nélkülözhetetlen, hanem egy közös tapasztalat lesz az alapja ennek az éneknek. És az lesz a szép ebben az énekben, hogy bár egy olyan kórus fogja énekelni, akinek a tagjai valószínűleg soha nem tudtak együtt gyakorolni, hiszen egyikük a teremtés utáni évszázadokban élt, másikuk a Krisztus előtti évezredben, harmadikuk talán az időszámításunk utáni időszakban élt, de ez láthatólag senkit nem fog zavarni. Nagyon különleges lesz abban a kórusban részt venni, ahol lehet, hogy nem ismered személyesen a jobbról melletted állót, nincsen előtted kottai szöveg, mégis ugyanazt fogod mondani, sőt, nem csak mondani, mert nem szavaló kórus lesz, ugyanazt fogod énekelni. Erről az énekről egyébként maga a jelenések könyve is több helyen ír, és hogyha előttünk van a Biblia, akkor érdekes előrébb lapozni az 5. fejezet 9. versébe. Az azt olvaki verséhez azt olvassuk az üdvözültekről, és azt olvassuk azokról, akik a mennyben Jézus Krisztus megváltó munkáját már akár el nem bukott lényként, akár oda Krisztus adventje előtt feljutott üdvözültként, mint egy előfutárokként szemlélik, hogy énekeltek új éneket mondván: méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Van ennek az éneknek egy nagyon-nagyon fontos jellegzetessége. Ki kívánkozik az ember szívéből? Az Istenhez való tartozás és az Istennel járás, akár hogyha az úrvacsorára is eljövünk, vagy a gyülekezetbe is eljövünk, azt szoktuk mondani, hogy két különböző formában létezik az életünkben. Van az a vallásosság, ami az elváráson alapszik. Nincs kedvem, de megteszem. Talán ezt is ismerjük, nem? Beszélgettem a kisfiammal, és elmondta, hogy vannak dolgok, amikhez nincs kedve olykor, és teljesen meg tudtam érteni, és néha azon csodálkozom, hogy neki miért csak ilyen kevés dologhoz nincs kedve. Nekem a gyermekkoromban, kamaszkoromban sokkal több dologhoz nem volt kedvem, akár még vallási dolgokhoz is. És hogy megnyugtassam őt, nem teljesen nyugodott meg a dologtól, elmondtam neki, hogy nekem például nincs kedvem ma prédikálni menni. Mert emberileg, ha arra gondolok, hogy mi mindent lehetne tenni, sokkal szívesebben esetleg ezt tenném, vagy azt tenném, vagy amazt tenném, elmennék ide, vagy oda a természetbe, vagy... De hogy az ember nem arra hallgat, hogy mire van kedve, hanem arra gondol, hogy találkozhatok a testvéreimmel, arra gondol, hogy együtt fogunk énekelni, hogy egy jót beszélgetünk a Biblia tanulmányozásnál, ott a kis szobába hátul, és amikor ezeket összeszámolja, akkor ezekért a dolgokért hálásan azt mondja, hogy nincsen annál nagyobb öröm, mint hogy eljövök a testvéreimmel, különösen, hogy úrvacsora lesz. Az ember tehát megéli a maga életében azt újra és újra, hogy vannak dolgok, amiket értéknek tart ugyan, sőt a legfontosabbnak tart, mégis van, amikor ezt könnyen, szívéből tudja tenni, és van, amikor ehhez újra és újra számba kell vennie azokat a lelki élményeket, előnyöket, tapasztalatokat, amik meggyőzik az ő hol lusta, hol kedvetlen, hol ki tudja mivel küzdő lényét. Láttam a tekinteteteken, hogy megijedtetek ettől a mondattól, amit az előbb mondtam, de szeretném, hogyha igével a kézben is megmaradnánk a teljes őszintesség talaján. Amikor tehát az Isten azt mondja nekünk, hogy az üdvözültek ott fognak állni, és azt olvassuk, hogy követik azt az éneket, amiről Jelenések könyve 5. fejezete is szól, hogy énekelünk az Istennek, mert, mit mondott az 5. fejezet 9. verse? Mert méltó vagy. Mert amit te értem tettél, azok után nem tudok egyszerűen annyit mondani, hogy köszönöm, én ezt el akarom neked énekelni. Az én szívemben több van annál, mint hogy köszi. Több van annál, mint hogy de jó, hogy ez megtörtént. Több van annál, mint hogy én egyszerűen úgy érzem, hogy majd kibújjuk a bőrömből érzelmileg, értelmileg, minden módon szeretném kifejezni a hálámat. Mi felnőttek is képesek lehetünk erre. Láttuk, hogy az énekkar, az éneklése közben az egyik kisgyermek oda szalad és megöleli apának a lábát. Ugye miért? Mert az a bizalom, az a szeretet köti az ő személyéhez őt. Aminek köszönhetően az ember azt mondja, hogy szeretlek, ragaszkodok, hálás vagyok neked. És egy csodálatos tanítás és egy csodálatos gondolat az énekléssel kapcsolatban. Amikor Jelenések könyve 14. fejezetében azt olvassuk a 15.9-től, ha még egyet visszalapozunk, 14. fejezet 3. versében szintén azt olvassuk, hogy új éneket énekelnek. Énekelnek, mint egy 14. fejezet 3. verse, énekelnek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy élőlény és a vének előtt. És senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ez az Isten teljes népe, a 12 000, a 144 000, az a teljesség, ahogyan az Isten az övéit önmaga elé állítja. És őket is egy dolog jellemzi. Különböző korokból jöttek. Különböző életet éltek. Különböztek a harcai, küzdelmeik, lehet, hogy látszólag ránézésre, esetleg más volt az ő életük, más volt az ő természetük. De énekeltek egy új éneket. És nagyon érdekes, mert itt még többet olvashatunk erről az énekről, aminek majd el fogunk odáig jutni, hogy mi is ez az ének, és mi köze van ennek az éneknek, ami mindennapjainkhoz, a mostani mindennapokhoz. Azt olvassuk, hogy senki meg nem tanulhatta ezt az éneket. Csak azok, akik egy bizonyos tapasztalaton átmentek. Testvéreim, ennek az éneknek, ahogy mondtam, nem csak fizikailag a kottája és a szövege nem megtanulható. Nem lehet azt mondani, hogy én megtanulok úgy énekelni, ami még a mennyben is szép lesz. Ennek az egésznek a tapasztalata, a háttere valahol mélyen az emberi szívben születik meg, minden egyes ember szívében megszületik ez az ének. Ezt a tapasztalatot nem lehet kölcsönadni, nem lehet a másiktól megtanulni. Ez a tapasztalat, amiről ez az ének szól, ez nem pusztán egy tudás. Ki tud szépen beszélni az Istenről? Az biztos tud majd a mennyben is szépen énekelni, nem? Szépen beszélni, szép gondolatokat elsajátítani, megérteni, lelkileg vagy szellemileg igényesnek lenni, hogy egy magas rendű vagy egy mély gondolkodásra szert tenni, még ez sem elég önmagában. Valami olyan tapasztalaton megy át az Istennel egyre szorosabb kapcsolatba kerülő ember, aminek a gyümölcse lesz az az ének, amit máshogyan megtanulni, most leülök, most van rá időm, az életemnek volt egy rohanós része, egy 40-50-60 év, de majd a nyugdíjas évek alatt elkezdem tanulni ezt az éneket, persze sok versszaka van, majd ha olvasom a Bibliát, akkor majd bepótolom azt, hogy eddig nem tanultam ezt az éneket. Nem. Ezt az éneket minden nap tanuljuk most. Ennek az éneknek a tanulását nem lehet az életünknek egy időszakára hagyni, amikor arra időnk van, amikor ahhoz kedvünk van, amikor okos emberektől okos dolgokat tanulhatunk az Istenről. Tőle magától. ő magáról minden nap közvetlenül tanítani akar. Ennek a hitnek, ennek a bizalomnak, ezeknek a tapasztalatoknak az énekét. Jelenések könyve 15. fejezetéből olvasott alapigében azt olvashatjuk, hogy ez a Mózes és a bárány éneke, és ez ugye többek között azért is érdekes, mert ez egy nagy szabadulás ének volt az Ószövetségben, a Mózes éneke, aminek egyébként itt a Jelenések könyve 15. fejezet 4. verse leírja részben a szövegét is, amikor azt olvassuk erről az énekről. Tehát valamit tudunk a szövegéről. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. És kérem, ezt a szöveget tanulod te is a hétköznapi életedben? Biztos nem ezt fogják ismételgetni hosszan, de ezek a fő gondolatai, nem? A mindennapi életben ez a szöveg az, ami bennünk kialakul az Istenről. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Ezt gondoljuk az elmúlt hétről is. Ezt gondoljuk az elmúlt negyed évről is. Számunkra az Istennel járásnak ez a fő tapasztalata. Nagyok és csodálatosak. Igaz, hogy nem intézted el nekem a múlt héten azt, ami pedig nekem nagyon sok gondot okozott, de a templomban azt tanultuk, hogy te akkor is nagy vagy és csodálatos, csak én ebből nem sokat látok mostanában. Igaz, hogy a világ sem pontosan úgy folyik, és ezt ugye más emberek, akik küzdenek az Isten kérdéssel, ők tudnák hosszan mondani, hogy én egy ilyen éneket szívből soha nem tudnék énekelni, én meg éneklem, ha szívből, nem szívből, mert hívő vagyok, és énekelni kell, mert van kezdőének, meg befejezőének, meg stb. Tehát akkor részt kell vennem ebben a kórusban már, nem? De közben a kételjeim, a vívódásaim, a szomorúságaim, a gondolataim, amikről vajon az Isten tényleg akar tudni? Tényleg tud róla? Tényleg tud róla? Egyébként mindegyikről tud. Nincsen olyan vívódásunk, amiről ne tudna. Nyilván más az, amikor azért tud, mert ismeri minden gondolatomat, vagy azért tud, mert mi a másik lehetőség? Mert kiöntöm előtte, mint a szívemet, mint a vizet. Kiöntöm előtte, és elmondom neki, hogy ugye tudod, hogy engem zavar, hogy most nem tudom olyan csodálatosnak látni, hogy az életemet igazgatod, de én nem akarok ezzel a gondolattal magamra maradni, mert az a legrosszabb érzéseket és döntéseket hozza ez a életemben. Jövök hozzád, Istenem, mert te vagy az én segítségem. Ez egy egészen másfajta dolog. Erre az Isten azt mondja, hogy láttam, mi van a szívedben, de olyan jó, kedves teremtmény, hogy megtisztelsz a bizalmattal. Olyan jó, hogy én erre a félig elmondott, erre a befejezetlen imára, erre a keserűséggel teli panaszkodásra, de nekem mondtad el. Nem csak a barátnőnek, nem csak a szomszédnak, nem csak a családtagnak, nem magadban tartod és emészted magad. Jöttél hozzám és rám bíztad. A teremtmény legnagyobb bizalma az, amikor a gondjait az Isten elé viszi, és nem csak az ember társaival osztja meg. Nem csodálatos, hogy most tanuljuk ennek az éneknek a szövegét, nem? Most tanuljuk azzal, amikor például a gondjainkat neki mondjuk el. Amikor az életünk nagy kérdéseit rábízzuk. Amikor a kételjeinkkel nem magunk birkózunk, nem még néhány bizalmas embert, akik tehetetlenek legfeljebb, a szeretetüket, az együttérzésüket próbálják kifejezni, és nekünk ez azonnal milyen sokat jelent, nem? És milyen jó, hogy vagyunk, és lehetünk így egymásnak egyébként. Tehát én ezt nem becsülném le. Mert nem az a lényeg, hogy mindenki egyenként hősiesen valahogy állja a sarat, aztán egyszer csak azt látjuk, hogy ő is összeroskadt. Milyen kár, hogy nem mondta el. Milyen kár, hogy nem álltunk mellette. Milyen kár, hogy nem érezte azt tőlünk, hogy akár el is mondhatná. De ezt az éneket most tanuljuk. Azok az imák is tanítanak minket erre az énekre, amikor pont az a problémánk, hogy nem látjuk nagynak és csodálatosnak az Isten munkáját, mert nem is látjuk az ő munkáját, nem azért, mert nincs, hanem azért, mert mindent elborítanak a szemünk előtt a problémáink, a gondjaink, a sikertelenségeink, a kudarcaink. Azok a megoldatlanságok, amik jelen vannak az életünkben. Mégis testvérem, olyan nagyszerű dolog, hogy az Isten erre az énekre meg akar és meg tud bennünket tanítani. A Mózes énekének a szövegét Mózes második könyve 15. fejezetében olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a Mózes ének soha nem született volna meg, hogyha nincs a vörös tenger, igaz? Lett volna Mózesnek éneke, ha nincsen vörös tenger? Nem azt jelenti, hogy jó, hogy vannak ilyen áthatolhatatlan vizek az életünkben. Nem azt jelenti, mert ezek nem az Istentől vannak, a megoldhatatlan dolgok nem az Istentől vannak, a megoldások vannak az Istentől. De mégis elgondolkodtató az, hogy ezek a nagy gondok, ezek a nagy problémák, hogy volt a Mózes helyzete? Háta mögött az egyiptomi sereg, ami üldözi őt, előtte egy hasonló nagy megoldhatatlan helyzet. Konkrétan az a néhány százezer, egyesek szerint néhány millió ember, akivel most nagyon gyorsan egy vörös tengeren át kéne kelni, ugye? Ez még a mai világban is megoldhatatlan, a mai technikai eszközökkel. És amikor megtapasztalták, hogy az ember lehetetlensége az Isten lehetősége, akkor azt olvassuk, hogy énekelte Mózes és Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szóltak mondva, éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr, és énekem, szabadítommá lett nekem, ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Megszületett az, amit a Jelenések könyvéből is olvasunk. Nagyok és csodálatosak. Igaz, hogy előtte kellett egy sereg hátulról, meg szemből egy vörös tenger. De az ember, amikor ebben a lehetetlenségében az Istenhez fordul, akkor gyűjti a verszakokat ahhoz az énekhez, amit majd a mennyei trón előtt fog énekelni. Amit majd, amikor ott már eltűnik az a sok rossz gondolat, hogy hát azért ekkor se, nem úgy sikerültek a dolgok, hanem az ember, amikor megérti azt, hogy ezeken a sikertelenségeken keresztül tanultam meg az Úr útján való járást. Ezeken a kudarcokon, ezeken a megoldhatatlan helyzeteken keresztül nevelt rá arra, hogy benne bízzam, és ne csak a másik emberben, ne csak az én emberi erőmben, ne csak az én nagyszerű gondolataimban. A 69. Zsoltárhoz lapozzunk, és onnan is egy verset szeretnék olvasni, ami valahol nagyon jól elmondja, hogy ez a Mózes éneke és ezek a nagy vizek, amit olyan áthatolhatatlanok sokszor, mit jelentenek a mi számunkra. Dávid Zsoltár, a 69. Zsoltár második verse. Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mi a problémákról gyakran csak úgy beszélünk, mint ügyekről és esetekről, amiket meg kéne oldani. De az igazi nagy szabadulások azok, sokkal nagyobb szabadulások, mint az, hogy egy helyzet hogyan oldódik meg az életben. A saját lelkünknek a megoldatlanságai. Erről egyébként kevésbé is beszélünk. Az ember lelkében vannak olyan áradások, amikor szinte megfullad az ember. Vannak olyan szembesülések az alkalmatlanságunkkal, az önzésünkkel, a tehetetlenségünkkel, amiről végképp senkivel nem szeretünk beszélni. A vizek a lelkemig hatottak. Ha a zsoltárok a korabeli önvallomásai voltak a hívő embernek, akkor azt mondhatjuk, hogy pontosan ugyanarról szólnak, amiről a mai ember is gondolkodik, vagy amivel pszichológushoz megy. A lelkemben nincsen megoldás. Önmagamat nem tudom elfogadni. Utálom, gyűlölöm magam. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ez is én vagyok. Sorozatosan rossz döntéseket hozok. Ha látnák az emberek, hogy mi van a gondolataimban, valószínűleg egy barátom sem lenne. Sorolhatnám tovább. A vizek a lelkemig hatottak. Az Isten legnagyobb szabadítása, testvéreim, valami olyasmiről szól, amiről nem szeretünk beszélni. Már az előbb is említettem, kicsit talán megbotránkoztatva benneteket, a nincs kedvem, ugye? És mennyi minden van az ember lelkében még. Mennyi titok, mennyi nyomorúság. Egyfajta felszínesség kell ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy az élet küzdelmei csak arról szólnak, hogy lesz a nyelvvizsgám, megoldom-e a munkahelyi feladatokat. Az élet igazi problémáira Jézus Krisztus küzdelme mutatott rá a legjobban. Amikor a Getsemáné kertjében olyan mondatokat mondott, amiket mi nem szeretünk, szégyellünk egymás előtt kimondani. Atyám, ehhez most nekem nincs indítatásom. Múljék el tőlem ez a pohár. Nem megdöbbentő? A vizek a lelkemig hatottak. Hogy volt ez Jézusnál, nem? Ne engedjük meg azt, hogy azt higgyük, hogy a mi harcaink, küzdelmeink tényleg csak arról szólnak, hogy befejeződik-e a ház felújítása, mi van, ha nem jön a mester, most a számlát ki tudom-e fizetni, vagy fáj a bokám, találok-e megfelelő orvost. Ezek valóban ima témák lehetnek, és azok is kell, hogy legyenek. De a mi igazi küzdelmeink ennél sokkal mélyebbek, és sokkal őszintébbek kell, hogy legyenek. A vizek a lelkemig hatottak. És ezek a vörös tenger élmények, ezek visszatérő élményei, ami kudarcainknak az életünkben. És az Isten nagyon-nagyon szereti, és nagyon sokra értékeli, amikor olyan őszinteséggel beszélgetünk vele. Ezt nevezük imádságnak, vagy ima életnek, de most, ha nem a vallásos szakifejezéseket használjuk. Amikor olyan őszinteséggel beszélünk vele, mint ahogy az ő fia Jézus Krisztus itt járt, akkor a Getsemáné kertjében szólította a mennyei atyát. És azt mondta, hogy egyszerűen úgy érzem, bár évezredek óta készülök erre a győzelemre. És tudom, hogy megvan írva a proféciákban, hogy ezt megnyerjük, de úgy érzem, hogy ehhez most nekem ne haragudj, nincs kedvem. Tudom, ez nem így van az igében. Csak lefordítottam a mi nyelvünkre. Úgy érzem, hogy ez most olyan fájdalmat, olyan hiányt fog teremteni az életemben. Jézus Krisztusnál mondjuk ez egy egészen más dolgot jelentett, az atyától való elszakadásnak az iszonyata, nem? De mivel emberi testben élte meg, számára mégiscsak valami olyasmit hozott ki a száján, a megnyilatkozásában, ami számunkra olyan ijesztő, nem? Csak nem gondolja meg magát. Csak szeret minket annyira, hogy azért ezt... És persze szeretett minket annyira, és azóta is szeret minket annyira. Inkább csak illusztrációként hoztam ezt a példát arra, hogy mit jelent az, hogy olyan mélységeit is megtanulni ennek az éneknek, olyan őszintén menni az Istenhez, valahogy az ima életünkben azt a tartalmat is az Istennel osztani meg, ami egyébként valóban, valóban csak erős idegzetűeknek való. Valóban a Jóisten tud csak igazán kihúzni azokból a mély gondolatokból bennünket, azokból a ez már sose lesz máshogy bennem. Hát ebben már én nem fogok tudni győzni. És mehetek az Istenhez. És a hívő emberek azért sokszor szavak nélkül is egymásra ismernek és örülnek egymásnak, mert érzi a másikon, hogy igen, az a küzdelme. Igen, nem csak arról van szó, hogy te is erre a 28 hitvallásra mondtál, igen, én is, akkor mi már jó csapathoz tartozunk, ugye? Nekünk jó a PR-unk is, megvan a világszervezet is hozzá, egyeseket üldöznek is azért a világ különböző pontjain, igen, jó, szeretek egy ilyen jó erős csapathoz tartozni, nem? Szerencsére minket itt nem bántanak még a hitünkért. Nem. Azok, akik együtt fogják énekelni azt az éneket, azokat egy igen mély belső élmény köt össze, és ad közöttük egy láthatatlan igazi közösséget, hogy kotta és közös szöveg nélkül is azt mondják, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Pont ugyanolyan nyomorult vagyok, mint te. És nyugodj meg, semmivel nem vagy nyomorultabb, mint én. Se a diakóniai megbízatásod, sem a lelkészi kártyád, sem a egyéb más gyülekezeti vagy egyházi tisztséged, sőt, az itt eltöltött évek, sőt, a megtartott prédikációk száma, sőt, a megkereszteltek száma, sőt, semmi nem számít majd ebben az énekben. Nem lesz benne a szövegében ennek az éneknek. Csak az, hogy az Isten ugyanazon a vörös tengeren, ugyanazon a lelkedik ható mély vizen segített át. Téged is, engem is. Neked se volt mélyebb, nekem se. Csak éppen annyira, hogy belefulladtunk volna nélküle, ugye? Csak annyira volt mély. De mikor mentünk hozzá, elmondtuk neki, nem úgy csináltunk, mintha, nem engedtünk a nincs kedvem imádkoznak, hanem azért is mentünk, és azzal kezdődött az imánk, hogy Istenem, most igazából nem is volt kedvem, hogy jöjjek hozzád imádkozni. Kezdtetek már így imát? A zsoltárokban találtok néhány ilyet. Ne lepődjetek meg. Olyat is találtok, hogy azzal kezdte, hogy egyébként, ha jól akarod Istenem tenni a dolgokat, akkor úgy csináld, ahogy én mondom. Például az ellenségeimnek kitekered a nyakát, a problémáimat megoldod, és stb. Stb. És ha nem, akkor egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy folyik ez a világ. És volt, hogy a zsoltáros lenyugodott a zsoltár végére, volt, hogy itt befejeződött a zsoltár valahol. És az Isten nagyon szeret minket? Nagyon. És az Isten ilyen formában is tovább küzd az ő teremtményéért. És látja azt, hogy mennyire elesett. Látja azt, hogy mennyire reménytelen. Látja azt, hogy nem az a megoldás, hogyha megtanítom arra, hogy hogy kell megfelelni, úgy viselkedni, úgy csinálni. Nem. Hanem hogyha megtanítom azt, hogy hogy kell letenni a terheit. És hogy minden esetben jöhet, mert aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azt olvassuk, hogy aki az Isten énekét megtanulja, ezt az új éneket, az a legfontosabb elvet úgy tanulja meg az Isten tevékenységéből, ahogy arról a Mózes éneke is szólt, a Mózes második könyve 15. fejezetében próbálom gyorsan újra megtalálni. A 13. versben, akinek megvan hamarabb, az fel is olvashatja. 15-13.
Kegyelmeddel vezérlette megváltott népedet, hatalmaddal viszed beteszent lakóhelyet.
Hogyan kezdődik ez az igevers? Mi a kulcs kifejezés? Kegyelem. Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet. Az Istennek ez a kegyelme, az, amire azt olvastuk a Jelenések könyve 15. fejezetében is, hogy amin ámulnak a megváltottak. Amire azt mondja, hogy ez a kegyelem hozott győzelmet a bűnből. Ez az isteni jóság, mert a kegyelem az Isten szeretete. Az Ószövetség nem is feltétlen tesz különbséget kegyelem és szeretet szavak között. Ez az Isten jósága az, ami szabadulást és győzelmet hozott a mi életünkben. Hányszor hoz nekünk a kegyelem győzelmet és szabadulást, testvére? Hányszoros kegyelemre van szükségünk? Tudtok számot mondani, ahol valahol a Biblia a kegyelemről számokban beszél? Jézus ahol számokban beszél a kegyelemről. Egyszer megkérdezték tőle, hogy vajon akár még hétszer is szabad-e megkegyelmeznem, azaz megbocsátanom az ellenem vétkezőnek egy nap. Képzeltétek már? Ilonát hétszer megsértem egy nap. Szerintem kétszer is sok lenne, nem? Háromszor. Négyszer. Negyedik után odajön a János, neked valami gondod van velem? Mondjad meg, légy szíves, ismerem Ilonát, odajönne. Valami gondod velem, akkor üljünk le most már. Ötödik után talán azért már Andrást is hoznám magára. Most már tényleg üljünk le. Hatodik, hetedik. És nyilván én nem szemtelenül azt mondanám, hogy nem olvastad, hogy még 70-szer is. De azért Jézus egy nagyon komoly tanítást adott a Bibliában erről. És testvéreim, amennyire őszinték vagyunk az Istennel, annyira sokszor tapasztalhatjuk meg az ő kegyelmét. Nem érdemes takarékoskodni azzal. A bűnnel érdemes, de csak az ő segítségével. De az őszinteséggel nem érdemes. Amennyire őszinte a kapcsolatom az Istennel, annyira bőséges a kegyelem. Annyira sok versszakot fogok tudni a mennyei kórusban én is együtt énekelni. Mert minden nap egy-egy versszakot tanulunk ebből az énekből. Minden nap. Minden nap. Minden nap egy újabb tapasztalatot szerezhetünk az Istennel, hogy meggyőződésből tudjunk majd énekelni. Hogy a mennyben énekelve majd mi is el tudjuk mondani az életünket egy énekbe. El tudjuk mondani az életünket, de úgy, hogy nem magunkról beszélünk, hanem hogy az Isten itt is megsegített, ott is megsegített, amott is. De tudjátok, van a lelki vonatkozása az Istennel való járásunknak. Az Isten ebből a gondolatomból is kiemelt. Ezt az érzelmemet is be tudta gyógyítani. Ezt a sérülésemet is helyre tudta hozni. Ezt az apai, anyai, vagy ki tudja milyen genetikai örökségből fakadó emberi hajlamot is megbocsátó kegyelemmel, terápiásan kezelte, míg nem meggyógyított. A jó atya legyen velünk, és engedjük, hogy tanítsa nekünk ennek az éneknek a verszakait, hogy majd egyszer mi is odaállhassunk, és elmondhassuk, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. És tudjátok, egy-egy negyedévér ilyenkor mindig hálát adunk, nem? Mert az úrvacsora az erről szól, hogy most az elmúlt negyed év 92 vagy 3 versszakáért mondunk hálát. Ugye, ahány napból át? azért, hogy az Isten ebben az elmúlt negyed évben vajon mi mindent mutatott meg magából, vajon mivel tudok többet ő róla, mivel mennyivel erősebb a bizonyosságom azután, hogy még negyed évet megéltem ezen a földön, és ez a tudatos élet ez esélyt adott arra, hogy róla még többet megtudja, hogy ő milyen csodálatos, hogy ő mennyire szeret. Kívánom, hogy a mi Istennel való élményünk így mélyüljön és így erősödjön negyedévről negyedévre, és ez a csodálatos szertartása, hogy ahogy megmossa a mi lábunkat, mert mindannyiunk lábát Jézus Krisztus fogja megmosni. Az csak a látszat, hogy egy testvéred térdel le előtted. Ő igazából Jézus Krisztus megmossa a mi lábunkat, és utána vendégül lát, hogy ez is erősítse a mi benne való bizalmunkat az ő kegyelmében. Amen.
Látod bennünk már azt előre, a te végtelen bölcsességeddel, szereteteddel, ami nekünk még a jelen küzdelme vagy harca, és ami miatt sokszor elkeseredünk, de köszönjük, hogy ma is megetetsz, megítetsz minket azért, hogy legyen erőnk, hogy legyen hitünk, és így bátran menjünk tovább, és ne fáradjunk el. A te kegyelmedért mondunk hálát, és imádkozunk mindenkiért, akik azokért is, akik nem tudtak eljönni most, akár testi, akár lelki akadály van bennünk az ő életükben, de segíts nekünk, hogy ezzel az erővel, a tőled kapott erővel tudjuk őnekik is tovább vinni és továbbadni a te kegyelmednek az öröm hírét. Jézus Krisztus nevében hálásak vagyunk, hogy te megcselekszed mindezt.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.